Isten hozott mindenkit szabad szombat programunkra. Ahogy mondtam az előbb, hogy körülbelül 5 éve csináljuk a szabad szombatot, 10 éve a Fény Klubot, és az egyik cél nem, hogy csak hogy a közönségben az emberek ismerkedjenek egymással, hogy halljunk jó előadások a nagyon fontos témákról, és azokat meg tudjunk vitatni, megbeszélni egy kis csoportokban. Múlt hónapban hallottuk egy előadást a zenéről, például jövő hónapban lesz köztünk, ő fog beszélni a művészetről. Tehát, mint keresztények, mert ez egy keresztény program, mi azt hiszünk és vallunk, hogy nekünk nem csak egy ilyen privát kis hitünk van, ami elteszünk, vagy oda felteszünk a polcra, vagy mi megéljünk a személyes kapcsolatunk az Istennel, hanem arra azt gondoljunk, hogy nekünk van egy egész szemlélet, egy világszemlélet, egy keresztény világszemlélet, ami tanít minket, hogy érintve vagyunk minden dolog, ami történik a világban. És mint keresztények, Isten hív minket, hogy igen, vegyünk fel a mi világszemléletünk, és vonuljunk be a világban, és találjuk meg a helyünket a világban. De nem szeparáljunk el a világtól, hanem Isten kér tőlünk, hogy szolgáljunk a világban. Nem csak a gyülekezetünkben, de minden terület az életünkben, ugye? És azért kérünk különböző előadók, hogy jöjjenek el, biztassanak minket, hogy néz ki Isten szolgálni a művészet világban, vagy a média világban. És a mai nap arra szól, hogy keresztények találjanak meg a helyüket, vagy a szerepünket a médiában. És kértem, hogy Balavány Gyuri, Balavány György jöjjön, és tartsa nekünk egy előadást erről a témáról. Gyere föl, Gyuri. És hagyd mutatkozzam őt be nektek. Gyuri több mint 10 éve dolgozott a Magyar Nemzeti. Hány éve pontosan? 10 éve, pontosan akkor átálltam. 10 éve dolgozott a Magyar Nemzetnél. Ő egy 4 fiú gyermekes apa, 4 fia van, és a Gyuri Bíltorbágyon lakunk, vagy együtt lakunk Bíltorbágyon. Annak nagyon örülök neki, de is örülök neki, de nagyon jó. Ugyanabban a gyülekezetben járunk, és tehát lejárt ez a bizonyos korszak az ő életében, hogy dolgozott a Magyar Nemzetnél. Ő egy nagyon elismert író, nagyon sok helyen ismerik őt országszerte. Írt rengeteg cikket a Biblia Szövetség, vagy a Biblia Házasság gondolszolgált újságnak. De egy új, izgalmas korszak kezdődik az életében. Ő lesz a szerkesztő a mindennapi.hu weboldalra. Nem akarok arra beszélni többet, majd ő fog erről beszámolni. De mielőtt átadom a szót az én jó barátomnak, gyere és hadd imádkozok érted, jó? És akkor kezdjünk itt napunkat így.
Elférjük itt.
Gyere. Úr Jézus, köszönjük szépen ezt a mai napot. Köszönjük, hogy nem hiába való jöttünk össze, hiszünk, hogy itt vagy velünk. Hiszünk, hogy te vagy az, aki hívtál minket magadhoz, hogy neked van dolgod mindannyiunkkal. Köszönjük Gyurinak az életét, mivel olyan gazdagon megáldottad őt. Köszönjük azt a gondolkodást, amit ő képvisel, azt a sok dolgot, amit te tanítottál. Kérünk, hogy most is légy vele, hagyd mondja el mindazt, amit rábíztál. Kérünk, hogy taníts minket, hogy mit jelent téged képviselni ebben a világban, hogy tudjunk menni a világ felé és hirdetni a te igazságodat. Úr Jézus, köszönjük, hogy a mai napon is tudunk most fordulni hozzád, és kérni a te áldásodat. Kérünk, hogy maradj velünk. Hiszünk, hogy ha te nem szólsz, ha nem vagy velünk, akkor hiába való ez az egész. Kérünk, hogy így áld meg minket a te dicsőségedért. Krisztus nevében. Amen.
Amen. Nagyon örülök, hogy köztetek lehetek, és köszönöm azt a megelőlegezett szeretetet és bizalmat, amivel hívtatok és fogadtatok, és köszönöm, hogy ez a hely most lehet a reklám helye, mivel hogy október 23-án indul a mindennapi.hu. Ez egy forradalmian új kezdeményezés, ami a Corvin közben ütötte fel a tanyát, ott lesz a szerkesztőség, és át fogja formálni az egész világot természetesen, mert Isten nevében vágunk bele. Na most mondhatnám azt is, hogy most lefestem nektek részletesen azt, hogy hogyan fog kinézni, milyen cikkek, milyen rovatok, hogyan fog működni ez a mindennapi.hu webes portál, de úgy gondolom, hogy most nem erről fog beszélni, hanem majd szerintem kérdezni fogtok, és akkor ezeket részletesen el fogom nektek mondani, olyan részletesen, amennyire kíváncsiak vagytok erre. Először arról szeretnék beszélni, hogy miért jön ez létre, miért láttuk úgy többen is, hogy szükség van erre. Mi a célunk, mit akarunk? A múltkor egy keresztény világ, vagy egy nagyon nagy keresztény szervezetnek a vezetőjével beszélgettem a mindennapi.hu-ról. Ez egy nagyon nagy szervezet, nagyon befolyásos szervezet. És próbáltam meggyőzni őt arról, hogy legyen partnerünk ebben a most induló dologban, szolgálatban. És azt mondta nekem ez a testvérünk, hogy Gyuri, a keresztényeknek egy valamitől távol kell magukat tartani, és ez a politika. És kérdeztem, hogy miért gondolja ezt. Azt mondja, a pillanatban, amikor a politikáról kezdesz beszélni, figyeld meg, hogy rögtön konfliktusok lesznek, megoszlások lesznek, viták lesznek, félreértések lesznek. Nagyon kérlek téged, Gyuri, hogy politikáról semmiképpen ne foglalkozzatok. És akkor megkérdeztem ettől a testvérünktől, hogy szerinted micsoda a kereszténység? Aki meglepődött, egy keresztény szervezet vezetőjét, miért kérdezek ilyet? Azt mondja, hát egy hit. Azt mondtam, hogy látod, ez a baj. Ez a baj. És nagyon sokszor ez a baj. A mindennapi.hu például szeretné elmondani a keresztényeknek, hogy nagyon nagy baj az, amikor számunkra a kereszténység csak egy hit. Mert elsősorban persze hit. Nem állítom, hogy nem az. Hit által kapcsolatunk van, élő kapcsolatunk van az élő, feltámadott Jézus Krisztussal. Innen indul ez a dolog, de a második lépés az, amit a Rubi már itt mondott, kicsit idegeskedtem is, hogy elmondja az előadásomat előre. A második lépés az pedig, hogy a hitből kiindulva egy komplex világszemlélet. És az előadásomban ezt szeretném most nagyon erősen hangsúlyozni, és elmondani azt, hogy mi következik ebből, hogy ez egy komplex világszemlélet. Miért fontos ez? Azért, mert a világszemléletünk határozza meg a viszonyunkat a világhoz, vagyis a körülöttünk levő emberekhez, a társadalomhoz, és a világszemléletünk határozza meg a viszonyunkat önmagunkhoz is. Azt hiszem, hogy az egyház, a hívők közössége borzasztóan lemaradt a világtól. Nem beszéljük a világ nyelvét, nem is értjük a világ nyelvét. És saját nyelvet beszélünk, és így próbálunk kommunikálni. Általános kijelentés, különös kijelentés, letettem bűnterhem a kereszt alatt, megöldöklöm az új emberemet, meg hasonló aranyos igazságot mondunk teljesen kívülálló embereknek, és egy mukot nem értenek belőle. És akkor még sokszor, kedves testvérek, ezt meg is ideologizálják bibliai idézetekkel, hogy hát ugye a testi ember nem érti a lelkiek beszédét, úgy látszik, hogy majd ha megtér, akkor lehull a lepel, ugye addig meg én csak nyomom a szent szöveget neki. Borzasztóan le vagyunk maradva. Újjászületett evangéliumi közösségekről beszélek. Annyira lelkiek vagyunk, hogy teljesen elszakadtunk a világtól. Mert csak a hit az, ami minket mozgat. Illetve csak egy hitnek tekintjük a kereszténységet pontosabban. A kapcsolat Jézus Krisztussal, és ez nekünk elég, és ezt akarjuk ápolgatni, visszahúzódva a hívő szubkultúrába. Egymást szeretni, és fényezgetni az üdvösségünket. Bírom, amikor a hívők keresztény orvoshoz mennek, keresztény babysittert hívnak, keresztény autószerelő kell neki, keresztény szobafestő, keresztény kocsmába járnak, keresztény tetováló szalon, minden keresztény körülött, nehogy véletlenül érintkeznünk kelljen a világgal. És amikor kiderül, hogy a keresztény autószerelő az teljesen pancsel, akkor meg nem értjük, hogy akkor most hogy állt elő ez a helyzet. Semmi közünk nincsen a világhoz, még igénk is van rá, ugye? Mi köze a sötétségnek a világossághoz? Nehogy véletlenül érintkeznünk kelljen, ez egy tipikus farizeus viselkedés. Annyira szentek vagyunk, hogy mi csak hozzá se érhetünk a világhoz. A farizeusok voltak azok, akik azt gondolták, hogy nekik csak Istenhez van közük, kitáltak. Csak Istenhez van közük. A világhoz nincs közük. És Jézus, mikor eljött, akkor nagyon keményen leleplezte őket. Azért, mert amikor azt hisszük, hogy a kereszténység csak egy hit, akkor éppen a hitet tagadjuk meg. És éppen az Istennek való engedelmességet tagadjuk meg ezzel. Mert Isten minket nem akar kivenni a világból, legalábbis egyelőre nem. A főpapi imádságban ugye azt kéri Jézus, hogy nem azt kérem, atyám, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól itt, a világban. Nagyon sok keresztény úgy gondolja a missziót, hogy mi összejárunk, imádkozunk. Nálunk a templomajtó mindig nyitva van, egy nagyon nyitott közösség vagyunk, És akit majd vonz az Isten szent lelke, akit majd vonz az ige, az el fog jönni közénk. És akkor tartunk evangelizációt, olyannyira ki is írjuk a plakátokra, hogy evangelizáció János 3.16 alapján igét hirdet XY, mindenkit szeretettel várunk. És eljön az, aki a templomba is szokott járni, és nem tudjuk, hogy miért. Tehát ki van plakátozva, szól a harang. Modernek vagyunk, most fönn van a honlapon, felnyomtuk a kábel tévére, bedobtuk a szórólapot. Miért nem jönnek? Hát mert fogalmuk nincs arról, hogy mi az, hogy evangelizáció. Nem tudják, hogy miért kéne nekik oda menni, és teljesen igazuk van. Miért kéne nekik közénk jönni evangelizációra? Hát Jézus nem arra utasított minket, hogy nyissuk ki a templomkaput, és hirdessük meg az evangelizációt. A missziói parancs Máté evangéliumban hogy kezdődik? Menjetek! Menjetek, és tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket, és tanítva őket, hogy tartsák meg mindazt, amit én parancsoltam nektek. Meg kell mindenkinek tanítani, hogy tartsák meg mindazt, amit Isten parancsolt. Be kell mennünk a világba, és hirdetni az evangéliumot, de hogyan? Ez a kérdés. És a Biblia nagyon egyértelmű bizonságtétele az, hogy ez csak a szó és tett egységében tehetjük. Nem csak szövegelni a saját nyelvünkön, hanem a szó és tett egységében. Ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Jakab azt mondja, aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Én azt, hogy hozzátenném, inkább akkor ne prédikáljon. A világ igazságtalan körülöttünk. És amikor azt mondjuk, hogy a világ koszos és mocskos és bűnös, ebben teljesen igazunk van. A világ igazságtalan, rengeteg hazugság van, rengeteg hazug politikus van, és lesz is, és rengeteg a korrupció, rengeteg az erkölcstelenség. Az emberek nem tudnak a teremtett identitásukkal mit kezdeni, nem tudják, hogy mit jelent az, hogy én magyar vagyok, vagy cigány vagyok, vagy zsidó vagyok, vagy férfi vagyok, vagy mit jelent az, hogy nő vagyok. Mit jelent az, hogy apa vagyok? Mit jelent, hogy gyermek vagyok, hogy testvér? Mit jelent, hogy férj vagyok, vagy feleség vagyok? Összezavarodtak az adó, nem tudjuk, hogy mit kell ezekkel kezdeni. Ki fogja nekik elmagyarázni, ha nem mi? Ki fogja elmondani és megmutatni azt, hogy ez mit jelent Isten akarata szerint? Ki fogja megtanítani őket, hogy tartsák meg mindazt, amit Jézus parancsolt, hogyha mi nem megyünk utánuk? És a világ azért ilyen, mert vannak benne uralkodó világszemléletek, világnézetek. És kinek milyen a világnézete, az szerint fog cselekedni. Van liberális világnézet, posztmodern világnézet, buddhista világnézet, kutyafüle, mindenféle világnézet létezik, de fel tudunk mutatni ezzel szemben egy keresztény világszemléletet. És én azt hiszem és vallom a Biblia alapján, hogy fel tudunk. És a mindennapi.hu azért jön létre, hogy fel tudjunk mutatni együtt egy keresztény világszemléletet. Szeretnék egy kicsit kitérni arra, hogy ez a szakadás hogyan következett be. Tudnélik, az, hogy a keresztények visszahúzottak és elhúzottak a világtól. Mert ez egy óriási szakadás, ami történt a hit és az ismeret között, a hit és a tudomány között, a hit és a művészet között, a hit és a politika között, tulajdonképpen a hit és az élet között. Egy óriási szakadás következett be. Hinni a templomban kell, ugye ez egy általános mondás, és nagyon sok keresztény ember még büszke is rá, hogy ő már olyan felvilágosult, hogy külön fiókban tudja kezelni a hitét, és például a tudományos ismereteit, vagy a társadalomról vallott nézeteit. Én hívő közösségben nem politizálok, mondja sok ember. Egy levelező listán elkezdtünk egy páran vitatkozni politikai kérdésekről, és rögtön jöttek a jaj, de székelő bejegyzések, hogy jaj, testvére, gyorsan hagyjuk abba, mert ez már az ördög munkája, hogy most elkezdtünk politikáról eszmét cserélni. Hát miért lenne az ördög munkája? De úgy érezzük, hogy mégis az, mert a hit és az élet elkülönült egymástól. Felvilágosultak vagyunk, nem vagyunk középkoriak. Tudományos tények alapján állunk, nagyon sok keresztény is így van vele. Tudományos tények alapján alkotjuk a gépeinket, éljük az életünket, szervezzük a társadalmunkat. Ha éppen kimutatják, hogy káros a tojás, akkor nem eszünk tojást, hogyha aztán kimutatják, hogy mégse káros a tojás, akkor megint eszünk tojást. És az iskolában is szigorúan a tudományos ismeretek talaján állnak nagyon sokan. hívő pedagógus az ugye menjen vasárnap templomba, de az iskolában ne hozza be a hitét, mert az a tudománynak, meg az ismeretnek a területe. Ez két külön terület. Ez a modern kortól, tehát egészen 16. századtól, hogyha próbáljuk egy kicsit a történelmi kezdeteit ennek megnézni, akkor kapott erőre az az egyébként régi, nagyon régi törekvés, ami a hitet és az életet ketté akarja választani. És erre nagyon vigyázni kell ezekre a reflexekre, mert ez bennünk is ott van, az egyházban, és meg a világban is. És a 18. században az úgynevezett felvilágosodás során végleg elszakadt, vagy nem végleg, de nagyon tragikusan elszakadt egymástól ez a két terület. Ma már annyira felerősödött az úgynevezett szekularista mozgalom, hogy az már a lelkiismeretesebb és becsületesebb ateistáknak is szúrja a szemét. Van egy Jürgen Habermas nevű kitűnő, már nagyon idős filozófus, aki ateista létére is azt mondja, hogy ez a szekularista mozgalom, ami mindenhonnan ki akarja űzni a hitet, ez egy óriási tévedés. Pedig egyébként gondolj bele, hogy maga a tudomány, a modern tudomány sem jöhetett volna létre a keresztény világszemlélet nélkül. Hogy az úgynevezett sötét középkorban, amikor úgy egyébként az egyetemek megszülettek Európában. De korábban is a két terület, az teljesen összetartozott, a hit és a világról való ismeret, az egynek számított azért, mert eredetileg is összetartozik. A hit és az ismeret egymástól el nem választható. Úgy, mint az ember jobb és bal keze, mint a test és a lélek, mint a madárnak a két szárnya. Hogyha egymástól el akarjuk választani, akkor egy tragikus következményekkel jár. És ma ilyen korban élünk, amikor elszakadtak ezek egymástól, és ilyen szempontból ki kell mondanunk, sokkal sötétebb ez a kor, mint az úgynevezett sötét középkor. Tehát ez egy óriási szemfényvesztés, hogy a hit és a világról szóló ismeret, vagy a tudomány egymással konfliktusban áll. Az igazi konfliktus az nem a tudomány és a hit között van, hanem az ateista hit és az Isten hit között van a konfliktus. Figyeljük meg, hogy akik el akarják választani a tudományos ismeretet a hittől, azok a saját ateista hitüktől nem akarnak elszakadni általában. Sőt, a tudományos elméleteket a saját hitetlenségüknek az igazolására akarják felhasználni. És a mindennapi.hu ezekre a dolgokra rá fog mutatni, és fog ezekről a dolgokról nagyon határozottan beszélni. A felvilágosodás idején a Laplace nevű fizikus, csillagász, vitába keveredett Napóleonnal, amikor a császár azt mondta neki, hogy uram, hát az ön rendszeréből hiányzik Isten. Mire Laplace azt mondta, hogy monsieur, nekem erre a hipotézisre nincsen szükségem. És az a vicces ebben, hogy a Laplace-nak a hipotézise azóta már megdőlt, de ez az Isten hipotézis valahogy még nem sikerült megcáfolni, és soha nem lesz megcáfolható. De most nem az ateisták hite érdekel minket, hanem a sajátunk. Most hadd legyek egy kicsit elméleti, aztán megint gyakorlati dolgokról fog beszélni, de ez nagyon fontos, hogy mind a katolikus, mind a protestáns teológiában nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a hitnek két lényeges eleme van. Ugye az egyik a szívbeli bizalom, a ráhagyatkozás Istenre, de ezt megelőzi valami, az ismeret. A biztos ismeret. Ez az úgynevezett kognitív elem a hitben. Ugye Heidelbergi K.T. a reformátusok használják 7. úrnapja 21. kérdésben. Az igazi hit nem csak oly bizonyos tudás vagy ismeret, amelynél fogva igaznak tartom azt, amit Isten az ő igéjében kijelentett nekünk, hanem erős bizalom is, amelyet az evangélium által gerjeszt szívemben a Szentlélek. Tehát a hitnek van kognitív tartalma. Mi az, amit én hiszek? Ugye elsősorban Istenről mi az, amit hiszek? A muzulmán hitben is van fiduciális elem, ez a szívbeli bizalom eleme. Ők is bíznak Istenben. De a kognitív tartalma már más. Mást hisznek Istentől. És attól, hogy mi az ismeretem, mi a kognitív tartalma a hitemnek, na ettől lesz keresztény vagy nem keresztény egy hit. Mindig a kognitív tartalom az elsődleges. Az ismereti elem. Mi ez a kognitív tartalom? Hát a K.T. szerint az úgy folytatódik, hogy azt hiszem, hogy a szöveg ezt mondja, hogy nem csak másoknak mármint hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz, és ingyen kegyelemből, egyedül Krisztus érdeméért. Ez a mi hitünk kognitív tartalma, de ott a probléma, hogyha itt megállunk. És nem merünk tovább menni, mert ránk szólnak rögtön, hogy menjetek vissza a templomba, menjetek vissza az imaházba, menjetek vissza a szobátok állítatos csöndjébe, és ott gyakoroljátok a hiteteket. Mert ez a korszellem. De nekünk a korszellem nem parancsol. Nekünk a Szent Szellem parancsol, hogyha úgy tetszik, a Szentlélek irányít minket. Sokkal magasabb szellem, sokkal magasabb lélek. Tehát a kereszténység a Biblia szerint elsősorban hit, de ebből kiindulva egy komplex világszemlélet is, aminek az ismeret anyaga, és ezt akarom nagyon leszögezni, a keresztény hit ismeret anyaga nem csak Istenre és az üdvösségre vonatkozik. Nem csak Istenre és az üdvösségre vonatkozik, hanem van emberképe, van határozott társadalomképe, van határozott világképe, és nincsen egyáltalán olyan téma, ami ne volna kapcsolatban a bibliai hittel. És nincsen olyan területe a teremtésnek, amire nézve Istennek ne volna pontos, határozott, kinyilatkoztatott akarata. Nincs olyan igaz ismeret, ami ellentétben lehetne a bibliai kinyilatkoztatással. Akkor az az ismeret nem igaz, ha ellentétbe kerül. Sőt, az igaz ismeret éppen ott kezdődik, amikor az Isten ismeretére eljutunk. Azt mondja a Példabeszédek könyve, hogy a bölcsesség kezdete az Úr félelme. A mindenható Istenben, hogyha az univerzum alkotóját és fenntartóját tiszteljük, akkor lehetetlen, hogy ki legyen zárva a tudományból, az iskolából, a politikából, a művészetekből. Ugye Abraham Kuyper, holland újságíró és teológus, ő mondta, hogy nincs egy négyzetcentiméter a Földön, ami ne lenne Jézus Krisztus tulajdona. Most sokan és sokféleképpen írták már le, Robitól biztos sokszor hallottátok, a keresztény világszemléletet. Én most a hátralevő rövid időben, az előadásomban egy öt pontos modell segítségével próbálom felvázolni nektek, konkrét gyakorlati témákhoz kötve, a következményeivel együtt, mert ez az, ami igazából a mindennapi.hu-nak a világnézeti kereteit adja. Hogy az első, mindjárt meg fogtok lepődni, az a teremtés. Az első a teremtés. Minden, ami van, teremtmény. A világegyetem hatalmas, végtelen, személyes Istennek az alkotása, aki határozott céllal teremtette meg az embert, azért teremtett minket, hogy ő vele és a más teremtményekkel boldog közösségben és harmóniában éljünk. Őrizze és művelje a kertet. Az ő rendje, az ő törvénye szerint. Nem az a kérdés, hogy hogyan teremtett minket Isten. Ez titok marad. Én azért nem nagyon szeretem a kreacionista törekvéseket, amik azt akarják megmagyarázni, hogy hogyan teremtette Isten a világot. Mert rossz a kérdés. Miért teremtette Isten a világot? Miért? Teremtéskönyve első rész, 28. vers, szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a földet. Vagyis ajándékba kaptuk a világot Istentől. És amikor megismerjük a világot, akkor az olyan, mint amikor Isten csodálatos ajándékát kibontjuk. És megnézzük, hú, ez is milyen gyönyörű, ez is milyen csodálatos. Nagyon nagy kérdés általában az oktatásban a motiváció. Miért tanul a gyerek? Hát azért tanul, hogy átmenjen a vizsgán. És utána, amikor már átment a vizsgán, akkor általában el is felejti, mert a motiváció már megszűnt. Én hallgattam egy amerikai iskola igazgatónak, a Joshua Crane-nek egy előadását, és nagyon megragadott az, hogy ők úgy tanítják a keresztény világszemlélet alapján az ismeretet az iskolában, hogy nem csak azt tanítja meg, hogy a Föld és a Nap távolsága 150 millió kilométer, hanem azt is elmondja rögtön ott a földrajzórán, hogy ez azért annyi, gyerekek, mert ha egy kicsit közelebb lenne, akkor itt minden fölperzselődne és elpusztulnánk. Ha egy kicsit távolabb lenne, akkor itt minden kővé fagyna, és nem volna lehetséges az élet, de Isten az ő gondviselő szeretetével ezt így számította ki, és így rendezte el a világegyetemet. És ez evangélium. Ez a 150 millió kilométer innentől kezdve evangélium. És innentől kezdve érzi a gyerek, hogy ez az övé. Ez az ő édesatyának az ajándéka. Isten minket arra küldött, hogy az ő nevében bölcsen uralkodjunk a teremtett világon, akkor azt kérdezem, miért a buddhisták a legnagyobb környezetvédők? Miért a krisnások a legnagyobb környezetvédők? Miért a keleti vallások a legnagyobb környezetvédők? Miért nem mi? A mindennapi.hu-nak nagyon-nagyon erős lesz ez a környezetvédelmi vonala. Hogyha nem teszünk semmit a teremtett világ védelméért, akkor az a kérdésem, hogy hiteles-e a teremtőről szóló bizonyságtételünk. Akkor miért beszélünk mi a teremtőről? Második pont a bűnbeesés. Annyi olyan helyzet van, amikor az emberek megkérdezik, hogy miért. És ott van a válasz. És akkor nem topognunk kell, meg állunk egyik lábunkról a másikról, hogy hát nem tudom, hogy miért. Betegség, halál, katasztrófák, járványok, pusztulás, gyűlölet, harag. Miért van ez? El kell mondanunk, hogy azért van, mert az emberiség hajnalán elfordultunk Istentől, elfordultunk az engedelmességtől. Megszegtük, és folyamatosan megszegjük az Isten teremtő akaratát. Megbontottuk az ősi rendet, és ennek folytán állt elő a káosz és a halál. És ez hozzátartozik, hogy a keresztény világképhez, hogy bűnbe esett a világ, bűnbe esett emberek vagyunk, bűnbe esett közösségek, bűnbe esett családok, bűnbe esett gyülekezetek vagyunk. Borítjuk folyton a rendet. A férfi nem férfi, a nő nem nő, a gyerek nem gyerek, és szenvedés és pusztulás a következménye, mert ilyenek vagyunk. Született törvényszegők vagyunk. Tudom, mit beszélek, mert 4 gyerekem van, 4 fiam. Született törvényszegők vagyunk. Nézzétek meg, hogy a jóra, nem, a rosszra nem kell megtanítani egy gyereket se. Azt valahogy tudja magától. A jóra kell kinkeservesen tanítani. Miért van ez? Olyan amikor megkezdik olyan hatalmas esély a bizonyságtételre. És ezt mutatja a bűnbeesést minden. Mutatja a társadalomtörténet, mutatja a filozófia, mutatja a történelem, mutatja a pszichológia. Ugye, József Attila mondja, romlott kölkökre leltél a pszichoanalízisbe. Hát mire leljünk, hogyha nem romlott kölkökre, akik mi vagyunk? A reformátusok, én református vagyok, és a reformátusok nagyon radikálisak ebben a tekintetben, mi a teljes romlottságot hisszük és valljuk. Tehát tökéletesen megromlottunk, nem lakik bennünk semmi jó. És akkor itt a kezimben a magyarázat a nagy kérdésekre, hogy miért engedi az Isten? Miért engedi Isten a háborút? Hát nem engedi, hanem tiltja. Csak minket nem érdekel, hogy mit mond az Isten, és mi akkor is háborúzunk vidáman. Nem nyitjuk ki a Bibliát. Hát ezért. Mert romlottak vagyunk. És a harmadik, ami rögtön erre Isten válasza, az a megváltás. Ez a kereszténység szíve. Ez, amit kiszoktunk írni a János 3.16. Nekem így kezdődik az e-mail címen. János3.16@internet.hu. Amit kiszoktunk írni evangelizációra. Mert ez a lényeg. Mi megbontottuk az életrendjét, aminek a következménye az ítélet, a pusztulás és a halál, de Krisztus az ő személyében magára vette mindezt, és ezért halt meg a Golgotán helyettünk térben és időben valóságosan. Az Isten tagadókért, a bűnösökért miértünk. És ő utána megy a tőle elforduló embernek, és a lelkére beszél, te nem tudod, hogy én hogy szeretlek téged. Nézz a keresztre, és akkor meglátod, így szeretlek téged. És ez a keresztény világszemléletnek megint egy óriási lehetőség, és ezt szeretné hirdetni a mindennapi.hu, hogy így nézni a másikra, így nézzünk egymásra. Akárhol vagy, akár annyira drága vagy Istennek, hogy az egyszülött fiát adta érted. Ennyire drágák vagyunk, és az a keresztény pedagógus, akinek ettől ég a szíve, meg az a keresztény autószerelő, meg az a keresztény újságíró, akit ez a tűz hajt, hogy ennyire drágák vagyunk Istennek. Az is, aki nem ért velem egyet, az is, aki liberális, meg baloldali, meg Isten tagadó, meg prostitúció hirdető, meg minden, ő is ennyire drága az Istennek. Van egy keresztény lakatos barátom, Biatorbányon lakik, és a műhelyében ki van írva a falra egy hatalmas táblán az, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amikor ez a barátom megtért, akkor leszette a mesztelen nőket, ezt meg kirakta. És akkor oda mennek az emberek, és nézik, hogy fú, mi van itt kiírva ebben a műhelyben. És elkezdenek vele beszélgetni. De én azt mondom, hogy oda járjanak a nem hívők. Oda járjanak a nem hívők. Én olyan autószerelőhöz járok, akinek a műhelyében mesztelen nők vannak kirakva. De nem ezért járok oda. azért járok oda, mert egyrészt nagyon jó autószerelő, másrészt, hogyha én is hívő autószerelőhöz járnék, akkor nem tudtam volna, amikor az ember nagyon-nagyon súlyos válságban volt, és az öngyilkosság gondolatával foglalkozott, nem tudtam volna elmondani neki, hogy Isten őt mennyire szereti. És nem tudtam volna meghallgatni azokat a dolgokat, amiket senki másnak nem mondott el, csak nekem. És nem tudnék imádkozni tovább is a megtérésért. Alig várom már, hogy elromoljon valami a kocsimba, hogy mehessek hozzá megint. Hogy tudjunk beszélgetni. Tehát nem vihetjük a megváltás üzenetét, hogyha megmaradunk a kis keresztény gettóinkban. Nem lesz hiteles a szánkban, a szánkból, ha közben nem cselekszünk Isten nevében, minden területen. Miért? Miért kell cselekednünk az ő nevében? És ez a negyedik pont, ami erre választad. A negyedik pontja a keresztény világszemléletnek a helyreállítás műve. Erről nagyon nagy divat megfeledkezni az egyházban, a helyreállítás. Nagyon sok rossz tanítás kering hívő körökben ezzel kapcsolatban. Az eredeti bibliai szemlélet szerint Jézus Krisztus feltámadásával megkezdődött a világ rekreációja. Megkezdődött a világ újjateremtése. Ez egy nagyon fontos igazság, hogy nem csak úgy kell látnunk ezt a bűnben rohadó, borzalmas világot, hogy Isten úgyis mindjárt elpusztítja és csinál helyette egy másikat. Ezt nem szabad így nézni. Aki így gondolkozik, az nem becsüli meg igazából a teremtést. Ez a úgynevezett premillenista szemlélet, ami szerint úgyis minden egyre rosszabb lesz, és a végén elpusztul, és nekünk nincsen semmi más dolgunk, mint az elragadtatásig sorban menteni a lelkeket, ha akarják, ha nem. De ez nem biblikus tanítás. Megkezdődött az újjáteremtés a feltámadással, Jézus Krisztus ennek az új teremtésnek az első zsengéje, és elkezdődött ennek a megromlott világnak a helyreállítása. És aki Krisztusban van, 2 Korintus 5.17 szerint új teremtés az. Új teremtés. Új teremtések vagyunk. És ezért Isten a keresztényeket, vagyis minket akar ebbe az ő helyreállító művébe bevonni. Erről is szól a mindennapi.hu, hogy Istennek ebbe a helyreállító művében lehessünk részesek. Mert ez az életünk értelme. Hogy ami a bűn miatt elromlott, azt menjünk és javítsuk meg. Ezt nekünk kell rendbehozni. Mikor? Ugye most. Vagy tegnap kellett volna. Azt hiszi Szent Ferenc imádkozza, nagyon szeretem ezt az imét, hogy imád, hogy tégy Uram engem a te békéd eszközévé, hogy világosságot vigyek oda, ahol sötétség van, hogy összetartást vigyek oda, ahol széthúzás van. De lehetne folytatni ezt a sort nagyon sokáig. Hogy jogosságot vigyek oda, ahol jogtalanság van. Hogy igazi erkölcsi tanítást vigyek oda, ahol erkölcstelenség van. Hogy igazi vigasztalást tudjunk oda vinni, ahol vigasztalan és sötétben tapogatózó emberek vannak. Erről szól a mindennapi.hu. Ezt a munkát kell végezniük a keresztényeknek. Minden területen, oktatásban, politikában, tudományban, kultúrában, iskolában, az Isten országának a kis építőmestereit kell kiképezni. És elmondani nekik, hogy van személyes küldetésed, van hivatásod. Nem önmagáért van az ismeret, nem azért, hogy átmenj a vizsgán, hanem hogy ebben a küldetésben használd minden ismeretet. És megkérdik, hogy miért is küzd az egyház a hazugság ellen? Miért küzd az egyház a korrupció ellen? Hát ilyet szerintem nem nagyon kérdeznek. Ilyet nem nagyon kérdeznek. De éljünk úgy, hogy kérdezzék ezt meg, hogy te miért harcolsz a korrupció ellen? Te miért emelsz szót a hazugság ellen? És akkor el tudjuk mondani, hogy azért, mert van egy keresztény világszemletünk a Biblia alapján. Azért, mert Isten a Krisztus helyreállító művét mi rajtunk keresztül végzi el. Mi rajtunk keresztül végzi el. Isten a világban mi rajtunk keresztül akar láthatóvá lenni. Isten nem arra hívott el minket, hogy tudományos tényekkel bizonyítsuk az ő létezését. Nagyon jó, hogy vannak olyan tudományos tények, amik arra mutatnak, hogy Isten él és munkálkodik. De elsősorban nem ezért hívott el minket, hogy érvekkel bizonyítsuk az ő létezését, hanem arra, hogy a személyes életünkkel bizonyítsuk, a tetteinkkel. Mi vagyunk Isten bizonyítékai ebben a világban. A hívő emberek Isten bizonyítékai. Az 5. pont, nagyon fontos erről is megszokás feledkezni, a megdicsőülés. ez nem egy szélmalomharc. Tehát aki Isten nevében, politikusként, tudósként, újságíróként, autószerelőként, vagy akár lelkipásztorként tevékenykedik, az a győztes oldalon áll, mert az igazságért küzd. A Sánta Ferencnek a csodálatos művében, az 5. pecsétben szerepel Gyurica órásmester, aki a II. Világháború végén, a nyilas időkben kis zsidó gyerekeket bújtat a lakásán. És bombáznak, így rezeg minden körülöttük, és akkor egy zsidó kislánykot megkérdezi, hogy Órás bácsi, mi fog történni? És akkor mondja neki, miközben egyre közeledik a bombázás zaja, kicsim, az igazság győzni fog. De miért? És azt feleli, hogy azért, mert ez a természete. Annyira szeretem ezt a mondatot. Az igazság győzni fog, mert ez a természete. Mert az igazságnak győznie kell. Mi a győztes oldalon állunk. A keresztények nagyon sokszor komoran beszélnek a világ végéről. Jön a világ vége. Várjuk az ítélet napját. Várjuk a pusztulás napját. Jön a harag napja lánggal. Igényt is szoktunk rá. Ugye a Péter első levele, 4. rész, 7. vers. A vége pedig mindennek közel van. Ezt sokan idézik komoran. A vége pedig mindennek közel van. Hát azt szeretném hirdetni nektek, hogy ez egy téves fordításon alapul. Ott abban a szövegben nem azt mondja az ige, és egyébként az összefüggések alapján is azt kell mondanom, hogy nem arra tanít minket az Isten igéje, hogy mi a véget várjuk. Úgy szól, hogy panton, déto, télosz, a célja. A célja van mindennek közel. Persze vége lesz annak, ami rossz. Mert azt mondja az ige, hogy minden dübörögve menetelő csizma, és minden vérászatta köpönyeg a tűz martaléka lesz. Igen, de ez egyben új kezdet. Tehát mi nem a véget várjuk, hanem mindennek a célját várjuk. Az életünknek a célját várjunk. Amikor Jézus Krisztus visszajön, és azt a helyreállító művét, amit az egyházon keresztül végez, azt egy napon csodálatosan beteljesíti. Csodálatosan beteljesíti, és ez egy új kezdet. Mi nem lehetünk pesszimisták, mert mi egy csodálatos új kezdetet várunk. És addig is az ő nevében munkálkodunk. És örökké fogunk Jézus Krisztussal uralkodni az ő eredeti jó terve szerint. Örökké. Most befejezem azzal, hogy a keresztény világszemlélet az nem szégyen, hanem erő, mert ez maga az igazság. Ez maga az igazság. Teremtés, bűnbeesés, megváltás, helyreállítás, megdicsőülés, ezek azok a koordináta pontok, ami alapján tudunk tájékozódni a világban. Ez lesz a mindennapi.hu-nak a szemléletének, ezek lesznek a sarkövei, az alappillérei. Ezek alapján találja meg a helyét és értelmét minden ismeret a fejünkben, és válik használható tudássá, így válik bölcsességgé, alkalmazható tudássá. Ennek alapján tudunk élni. Mert ez következik a keresztény hitből, ez következik a Krisztussal való kapcsolatunkból. Most befejezem ezzel, bár szeretnék még sokat beszélni, de arra szeretnélek kérni titeket, hogy kérdezzetek. Vagy vitatkozzatok, vagy veszünk össze, béküljünk ki, tehát beszélgessünk mindarról, ami elhangzott, és ha tudok, akkor próbálok válaszolni.